rátérünk a mai témánkra, aminek azt a címet adtam, hogy a megalapozott hit. Tehát ilyen formában talán még a hitről én magam részéről nem szóltam, nyilván fogtok találni ismerős elemeket. Nagyon sokan úgy gondoljuk, hogy már annyi mindent hallottunk a hitről, hogy igazából már mindent tudunk róla, de hogy a Bibliánkat lapozgatjuk, Isten egyre több kijelentést ad, és egyre inkább rájövünk arra, hogy a hitben folyamatosan növekednünk kell, és ahogy a Római Levél 10.17 mondja, a hit hallásból, a hallás pedig Isten igéjéből származik. Egyébként egy kicsit most a hitnek a hátterét fogjuk megnézni, és a hitnek a hátterét fogjuk vizsgálgatni. A hitet önmagában véve nem tudjuk vizsgálni. Tehát vannak, akik mindig jönnek a hitmérővel, hogy kicsi hite van, vagy nagy hite van, de igazából magát a hitet nem tudjuk megmérni. Amit viszont meg tudunk mérni, és meg tudunk nézni Isten igéjéből, hogy az a hit, amiben valaki hisz, az valóban Isten igére támaszkodó hit, vagy hiedelem, vagy csupán a vágyai. Ezt viszont meg tudjuk nézni a Bibliából, meg tudjuk nézni Isten igéjéből, mert az isteni fajta hitnek más az alapja, mint más egyéb hiedelmeknek. Először is a hit definíciója a zsidókhoz írt levél 11. rész 1-es ige versében le van írva, amit már nagyon sokan kívülről is tudtok, és olvasom is. A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés, és azoknak bizonyítéka. Tehát ez a hit definíciója. Tehát a hit az egy valóság, egy olyan kép, ami megvan úgymond a képzeletünkben, de még nem látjuk. Vagy megvan Isten igéjébe ígéretként, de még nincs a valóságunkban. Vagy valakinek csak az elméjében, vagy a hit világában megfogalmazódott valami. Tehát olyan ember nincs, akinek nincs hite. Tehát az embernek sokféle hite lehet, van az egyszerű, van a világi hit, és van az isteni fajta hit, ezt a Biblia világosan megkülönbözteti. Szeretnék egy kicsit a háttérre menni, hogy honnan származik az embernek a hite egyáltalán. Hogy jön az az emberhez? Ugye Péter második levelében az 1.16 azt mondja, mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi úrunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Nagyon sokan gondolják azt, hogy a keresztény hit az egy vak hit. És hát mi csak úgy hiszünk Istenben. A Jakab levél írja, hogy igen, hát az ördögök is hisznek Istenben, és félnek és rettegnek. Tehát az, hogy valaki hiszi Isten létét, az önmagában véve még nem Isten hit. Nagyon sok ateista, nagyon sok pogány, nagyon sokan hiszik, hogy Isten létezik. Talán hallottatok a deizmusról, a felvilágosodás korában, meg azután terjedt el. Tehát Istennek a létét nem tagadták, viszont tagadták a Bibliának az igazságát, tagadták Jézus Krisztus feltámadását és halálát, tehát gyakorlatilag a keresztény hitünk alapjait tagadták meg. No, nézzük egy-két dolgot kijegyzeteltem. Tehát a hit legtágabb értelemben úgy értelmezhető, mint valamiben, valakiben való erős hit vagy bizalom, gyakran bizonyíték vagy bizonyítékok nélkül. Ugye hit forrásai azok sokfélék és összetettek lehetnek, tehát nagyon gyakran jön különféle hit, különféle kulturális, társadalmi tényezőkkel összefonódva, tehát néhány ilyen forrást azért úgy hadd soroljak föl. Vannak az úgynevezett vallásos tanítások, van az úgynevezett vallásos hit, ami szintén tradíciókra, hiedelmekre alapozódnak, több minden másra is alapozódhatnak. Ennek a úgynevezett vallásos hitnek az alapja nem minden esetben Isten igéje, és nem minden esetben Isten igazsága. Jézus azt mondta, hogy ha megismeritek az igazságot, az igazság ismerete tesz benneteket szabaddá. Jó, tehát a vallásos hit, a vallásos tradícióknak a követése, az is egyfajta hit, de az nem az a fajta hit, ami által üdvösséget lehet kapni. Jézus világosan elmondta, hogy az ember hogy tud üdvözülni. Az Jézus Krisztus nem megkerülhető ebben a történetben, tehát az üdvösség tekintetében, mert üdvözülni egyedül Jézus Krisztus által lehet, világosan írja az írás, mert senki másban nincs üdvösség, mint a Jézus Krisztusban. Jó, tehát sokféle olyan vallásos hit van, ami úgymond tévhit vagy hiedelem, és nem Isten beszédére, nem Isten igazságán alapul. Vannak az úgynevezett személyes tapasztalatok, akik valamilyen személyes élményeken keresztül alakítják ki az ő hitüket. Vagy egy látomást láttak, vagy volt egy természetfölötti élményük, és erre alapozzák a hitüket. Ez a fajta hit, vagy hiedelem inkább úgy nevezném, ez nagyon gyakran viszi be az embereket a sűrűbe, olyan látások, olyan látomások, amik nem biztos, hogy isteni eredetűek. Hiszen a szellemvilágban nem csak a Szent Szellem létezik, hanem világosan írja a Biblia, hogy vannak megtévesztő szellemek, vannak gonosz szellemek. Tehát a szellemvilágban nem csak a jó található meg, hanem vannak kimondottan hazug, démoni, félrevezető szellemek is, és akár rajtuk keresztül is jöhetnek téves információk. Nyilván mi a célja az ördögnek, hogy meglopja az ember hitét. Péter apostol azt írja a levelében, hogy a ti hitetek az drágább az aranynál, drágább az ezüstnél, tehát sokkal-sokkal értékesebb, és mit akar a tolvaj ellopni? A tolvaj az nyilván az értéket akarja ellopni, azt az értéket, ami az embereket üdvözítheti, és ez egyetlen fajta hit, az az isteni fajta hit, ami Jézus Krisztustól származik. Tehát az embereknek a hitét, tehát a hitének az alapját, itt most a hitnek a hátteréről beszélek, hogy milyen forrásból fakad a hit, az jöhet egy közösségből, jöhet egy kultúrából, egy kultúra is befolyásolhatja, egy csoport közös hite, gyakorlata formálhatja az egyéni hitet. Sokan jöttök sokféle háttérből, vannak akik a, mit tudom én, természetgyógyászatból, meg nem tudom honnan, nem akarok itt neveket mondani, meg csoportokat, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ez a fajta hit, az megint csak nem az isteni fajta hit. A Krisztus korában nagyon sokat kellett foglalkozni a filozófiával. Az igaz hitnek az ellensége, úgymond, az a filozófia. Még igen neves teológusok is keverték a keresztény hitet a filozófiával. Ugye nagy filozófusok éltek akkor, és összekeverték az isteni fajta hittel. A filozófia sem adhat úgymond isteni fajta hitet. Nem azt jelenti, hogy nem lehetnek olyan igazságok, amik igazságok, de az nem az isteni fajta hit, az nem az üdvözítő hit, ami Istentől származik. Akkor igen, itt már az előbb említettem a misztikus vagy a spirituális élmények. Tehát lehetnek az embereknek olyan élményei, amelyek spirituálisak, és ugye ezek az élmények egy magasabb erőbe vagy spirituális valóságba vezetett mély hithez vezethetnek. Ugye vannak, akik a látomásokra alapozzák a hitüket. Csomó jelenés, most nem akarok senkit megsérteni, de ezek a Mária jelenések, meg Fekete Mária jelent meg, meg Fehér Mária, meg nem tudom milyen látomások. És én nem kétlem, hogy ezeket az emberek esetleg megélhették, de mindennek meg kell vizsgálni a hátterét. Hogy ugye itt beszélünk a hitnek a bizonyítékáról, mert mindjárt rá fogok térni. Tehát ezek nagyon-nagyon kapcsolódnak a szellemvilághoz, főleg vannak olyan országok, ugye afrikai országok, ahol bizony igen nagy a varázslás, különféle boszorkánydoktorok működnek, különféle démoni erőket szabadítanak föl, és hát igen komoly ugye, produkciókat tudnak előidézni, hát lásd apostolok cselekedetei, ugye Simon mágus, aki a varázslásával elhitette az embereket. Csak azért, mert történtek természet fölötti dolgok, történnek transzcendens dolgok, olyan, amit az ember nem tud megmagyarázni, az még nem biztos, hogy isteni eredetű. És ez nem alkalmas, ezek a látások, ezek a megtapasztalások nem alkalmasak arra, hogy Istentől eredeztetjük ezt a fajta hitet. Nagyon sokakat tévesztenek meg ezzel kapcsolatban. Akkor vannak különféle olyan írások, olyan úgynevezett szent szövegek, amik szintén nem a Bibliából származnak. Ugye a Biblia azt jelenti, hogy könyvek. Tehát ez nem egy olyan könyv, akit leült valaki, aztán megírta, hanem ez áll ugye 66 könyvből, és ugye 29 ószövetségi könyvből, és gyakorlatilag ez Isten igazságát, Isten igéjét tartalmazza, majd megnézzük, hogy honnan származhat a megalapozott hit. Tehát szentírások, ugye szent szövegek. Olyan Biblián kívüli írások, nagyon sok ilyennel találkozhatsz, most az internet világában mindenki szörfözik a neten, és ott megtalálsz mindent, meg annak az ellenkezőjét is, úgyhogy lehet olyan szélsőséges dolgokat hallani, például, hogy Jézus magyar származású volt, meg Jézus herceg volt, meg Jézusról olyan dolgok, hogy az emberek égnek áll a haja, hogy honnan a csodából szednek ilyen baromságokat, nem tudom szebben megfogalmazni, bocsánat, talán, nem szép szó ez innen a szószékről, de akkor is nem lehet ezt finomabban megfogalmazni. Tehát nyilván megvan a mi hitünk alapja, és nem véletlenül került be a Bibliába azok a könyvek, amik bekerültek a Bibliába. Jó, a másik, ahonnan még hit származhat, az a mások tanúságtétele. Tehát mások tapasztalatai, tanúságtételei, azok szintén hitet ébreszthetnek, és ugye mások hitéről hallva az egyének ugye hasonló hitet fejlesztenek ki. Ez sem lehet a biblikus hitnek az alapja. És nagyon sokan hívők, akik krisztusi hívők, bizony eltévejednek ebbe az irányba, és az írás azt mondja a 2 Korintus 4.4, hogy akiben a világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Jézus Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Tehát tudni kell, hogy ki az e világ Istene. Jézus mondta, hogy nem más, mint a tolvaj, a sátán, aki azért jön, hogy öljön, lopjon és hazudjon. És ha a hitedet meg tudja lopni, hogyha ki tud rabolni az isteni fajta hitből, akkor gyakorlatilag tönkre tud tenni. Tehát nem mindegy az, hogy miben hiszünk. A zsidókhoz írt levél ugye azt mondja a 6.11.6, hogy hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akit őt szorgalmasan keresik. Így van. Tehát nézzük meg, hogy tehát a Biblia az ugye áll az Ószövetségből, és áll az Új Szövetségből. Az Ószövetség az az ősi izraelitákkal kötött szövetség, illetve Isten és az Izrael népe közötti kapcsolatot írja le. Hiteles szemtanúk, a Biblia az nem történelem könyv. Tehát itt a történelmi pontosságot nem lehet számon kérni, különösen azért nem, mert nem volt Gergely naptár még akkor, és lehetnek időbeli elcsúszások, illetve vannak olyan dolgok, amit mi 2 vagy 3 ezer év, majdnem 3 ezer év távlatából nehezen tudunk értelmezni, a tudomány kutatja, de egyszer ilyen bizonyítékot talál, egyszer annak az ellenkezőjét, tehát igazából nem megbízható forrás. A megbízható forrás az Isten igéje. Ezt Isten népe, ezeket az írásokat, ezeket a szövegeket ugye egyrészt ugye szájhagyomány útján továbbadta a fiaiknak, másrészt pedig hát rögzítették, és nem véletlenül került be a Bibliába, és nem véletlenül azok az a 39 ószövetségi könyv került be, ami benne van az igében. Tehát Aztán később ugye végeztek más kanonizációt, még a római egyház még beletett hetet, de az a mi hitünk szerint, és a korai keresztények szerint nem egyenlő Isten igéjével. Jó, tehát vannak nyilván Biblián kívüli írások is, mint ahogy nekünk is vannak könyveink. Van Kenneth Hagentől van itt könyvünk, van Andrew Womack-től, van sok mindenki mástól, aki könyveket írt, úgy, mint annak idején is írtak könyveket, de ugye nem mondjuk az Kenneth Hagen könyvére, hogy ez Isten igéje. Tehát nyilván sok igazságot tartalmaz, sokat tudunk tanulni belőle, és mint minden ember által írt könyv, bizony tele van, nem nincs tele, de vannak benne tévedések, és nincs egy tökéletes könyv sem, egy tökéletes könyv van, az pedig a mi hitünk szerint a Szentírás. És a mi keresztény hitünk alapja, ez kell, hogy legyen. No, tehát nézzük meg, hogy mik azok, amikkel még keverik az emberek a hitet, és ugyanez van hívő keresztényekkel is. A megalapozatlan vágyak, amiről az emberek azt hiszik, hogy az hit. De én azt hiszem, hogy egy kicsit inkább megnézzük azt, hogy mire, mi a megalapozott hitnek a definíciója, vagy a jellemzője. Tehát olyan meggyőződés, ezt szintén értelmező szótárakat néztem meg, hogy mit írnak erről. Logikai, egyszerű alapokon nyugszik, amelyet gyakran bizonyítékok, tények vagy személyes tapasztalatok támasztanak alá. Tehát ez a fajta hit nem egy vakon elfogadott, hanem gondosan megfogalmazott és megvizsgált hit. Tehát a mi hitünknek az alapja, az pontosan ilyen. Tehát van alapja. És ugye nem mesterkélt mesék által, ugye írja a Péter, az előbb olvastam, követve ismertettük meg veletek az Úr Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Tehát olyan hiteles szemtanúk írták le, akikkel Jézus együtt volt. A mi hitünk alapja egy személy, és a mi hitünk alapja egy személlyel való kapcsolat. Hogy a hit az egy bizalom is egyben, igaz? Tehát megbízunk valakiben, hiszünk valakiben. És minden okunk megvan, hogy Jézusban higgyünk, ő még egyszer sem hazudott. Isten még egyszer sem hazudott. Tehát azt mondja az írás, hogy nem ember az Isten, hogy hazudjon. És Isten nem hazug. Tehát miért tudunk megbízni valakiben? Azért, mert mindig igazat mond. És ennek ott vannak a bizonyítékai a Bibliában. Hogy amit Isten megmondott, az megvan. Az megvan. Mikor fog beteljesedni? Az egy másik kérdés. Tehát a hit mégiscsak egy olyan dolog, ami megvan, de még nem látjuk. Erről szól a zsidókhoz írt levél 11. része, hogy itt a hitünk példaképeiről ír, akik megbíztak Istenben. Na nézzünk egy párat a 11.2, mert hittel szereztek jó bizonyságot a régebbiek. Szereztek jó bizonyságot, és vannak leírva rossz bizonyságok is az Ószövetségben. Ugye Isten megígérte Izrael népének, hogy beviszi őket az ígéret földjére. És én szeretném megkérdezni, hogy vajon mindenki bejutott oda? A vádak, amik minket érnek, amikor a hitről beszélünk, amikor a gyógyulásról beszélünk, amikor Isten ígéreteiről beszélünk, amikor Isten áldásairól beszélünk, akkor az a rágalom ellenünk, az a vád ellenünk, hogy mi hamis ígéreteket teszünk az embereknek. Bocsánat, hát a Bibliát nem én írtam, azt már 2000 évvel ezelőtt az Új Szövetség rögzítve lett, és mindez Isten ígéretén, Jézus beszédén alapszik. Tehát ami ígéretek ott elhangzottak, azt Jézus ígérte meg, pontosabban Jézus szerezte meg, elhangzottak azok már az Ószövetségben is. Ugye, ha Jeremiás könyvének a 31. részét megnézzük, ott elmondta, hogy egy új szövetséget fog szerezni, és nem az Ószövetség szerint, nem Adon szövetség szerint, ahogy az apáikkal, az Ószövetség népével szerzett, hanem egy teljesen új szövetséget, amely teljesen új ígéreteken alapul. Ha megnézzük az Ószövetségben is, amikor Isten elhívta Ábrahámot, nagyon, nagyon fontos mindig visszanyúlni az alapokhoz, de visszamértünk Ádámhoz is. Amikor megteremtette Isten az embert, mi volt az első dolga? Ellátta különféle utasításokkal, stb. Nem, azt mondja, hogy megáldotta. Megáldotta. Ugyanezt tette Noéval, ugyanezt tette Ábrahámmal, ugyanezt tette Jákobbal, és az Efézusi levél szerint mi is a Krisztus Jézusban áldottak vagyunk. Ugye áldott legyen a mi úrunk Jézus Krisztus atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a Krisztusban. Áldottak vagyunk. Az Ószövetség mind alapult. Hogy tudták birtokba venni az áldásokat? Szintén hitáltal és cselekedetek által. Az új szövetséggel kegyelemből hitáltal. Óriási különbség. Az Ószövetség az volt, ha teszed azt, amit Isten mondott, akkor áldott vagy, ha nem, akkor átkozott vagy. És akkor jöttek a csapások. Na most az írás azt mondja, a Galata levélben mondja, hogy ugye Jézus Krisztus átokká lett érettünk, és azért lett átokká érettünk, hogy az Ábrahám áldása a Krisztus Jézusban legyen a pogányokon. Hogy a szellem ígéretét elnyerjük. Az Ábrahám áldását pedig ugye el tudjuk olvasni az 5 Mózes 28-ban, hogy mi az, amit Isten ígért az Ószövetség népének. Nagyon sokan azt tanítják, hogy az új szövetség, ugye a Biblia világosan mondja, a múlt alkalom, amikor prédikáltam, akkor ugye hat jobbról beszéltünk a zsidó levélben, hogy egy jobb szövetségünk van. Mit jelent, hogy egy szövetség jobb, mint a régi? Az, hogy tartalmazza mindazt a jót, amit a régi tartalmaz, sőt, még azoknál jobbakat is, sőt, ami ellenünkre volt. Nékünk az írásokban azt mondja a Biblia, hogy azt Isten kiszedte onnan. Kivette onnan. Tehát egy sokkal jobb szövetség alatt élünk. És miért frusztrál az keresztényeket, hogy ma Isten áldásairól beszélünk? Hogy arról beszélünk, igen, hogy hitáltal birtokba tudjuk venni mi is az ígéreteket, hiszen miért nem mentek be az ígéret földjére, Izrael népe? Mert Isten nem akarta? Nem. És ma azt tanítják, és keresztény körbe, sőt, pünkösdi körbe tanítják, hogy minden Isten akarata szerint van. És ezt hirdetik. Bár igazuk lenne. Bár úgy lenne, ahogy mondják. De sajnos nem így van, mert van még egy másik akarat, amely meg tudja akadályozni a te életedbe Isten akaratát, az a te saját akaratod, meg az enyém. Tehát Isten nem lépi át a szabad akaratunkat, a Szent Szellem nem lépi át a mi szabad akaratunkat. Tehát nekünk saját elhatározásból, saját hitből kell, hogy partnerei legyünk Istennek. Mi volt az Ószövetség népével a probléma? Hogy a hitetlenség miatt nem mehettek be. Tehát nem hittek Istenben. Az hitték Isten létét, hát szólt hozzájuk, meg hallották. Nem ezzel volt a probléma, hanem amit megígért nekik, abban nem hittek. Nem bíztak meg benne. És itt jön egy következő kérdés, hogy honnan tud kialakulni ez a bizalom? Hogy tudsz te megbízni valakibe? Úgy, hogyha megismered őt, nem? Tehát kell, hogy legyen egy személyes kapcsolat. És az új szövetség az egy személyes kapcsolat Jézus Krisztussal. És ha ez a kapcsolat nincs ápolva, akkor nincs bizalom. És a legnagyobb probléma nem az, hogy valakinek nincs hite, mert mindannyian, ahogy Péter mondja, a második levelét kezdi ezzel, mindjárt föl is olvasom, nem azzal van a probléma, hogy nincs valakinek hite, hanem a probléma az, hogy rossz forrásból származik a hite, és ezáltal rossz a hit. És ha valakinek rossz a hite, az rossz eredményre fog vezetni. Második Péter második levele 1:1. Simon Péter Jézus Krisztus szolgája és apostola azoknak, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek a mi Istenünk, és üdvözítünk Jézus Krisztus megigazítása által. Tehát mi Péter apostollal egyenlő hitet nyertünk. Ezt mondja itt az írás. Azt mondja, és a kegyelem békességét köszönti őket, adassék néktek bőségesen Istennek és a mi úrunk Jézus Krisztusnak megismerése által. A 3. vers. Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és az Isten félelemre való, figyeld, az ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Van-e köze az ismeretnek és a hitnek egymáshoz? Igen, mert a hitünk az ismeretből származik. Ami nem mindegy, hogy mi a mi ismeretünk forrása. Hogy a mi ismeretünk forrása Isten szelleme, Isten igéje, vagy pedig valaki, vagy valami más. És nagyon sokan ezért nem tudják birtokolni az ígéreteket, mert nem az igében, nem Isten ígéretében, nem Istenben bíznak, nem őt keresik, nem az ő arcát keresik, hanem sokan az eredményeket keresik. Az eredmények azok az Istennel való kapcsolatunkból fakadnak. Jó? Nagyon sokszor megtapasztaltuk azt, mikor valaki gyógyulást keresett. Imádkoztunk érte, vagy más imádkozott érte itt a gyülekezetbe. És ugye nem jött az áttörés. Nem tapasztaltuk a gyakorlati eredményt. Akkor mit csinálnak általában emberek? Hát majd elmegyek egy nagyon híres szolgálóhoz, ha ő imádkozik értem, akkor majd biztosan meggyógyulok. Mi ezzel a probléma? Nem azzal a híres szolgálóval, meg nem azzal, aki előtte imádkozott, hanem azzal, hogy a hited emberekben van, és nem Istenben. Mert Isten a gyógyító. Isten a gyógyító, és ez egy személyes bizalom, és ezt a személyes bizalmat, ezt a személyes kapcsolatot folyamatosan ápolnunk kell. Ha nem ápoljuk a kapcsolatot, akkor jön a bizalmatlanság, az ismerethiány, és bizony nekünk közösségünk van az Úrral. Sokszor nem jönnek az áttörések. Itt egy példát hoztam, és ezt föl is fogom olvasni. Ismeritek ezt a történetet is, többször volt róla szó. Sámuel 30-ban van. A történet a következő, hogy a Amálekiták földulták Dávid városát, Siklágot. Ugye Dávid harcba ment az ő katonáival, és a táborba hátrahagyta a feleségeit, a gyerekeket és mindent. Ott volt Izrael népe, és mire Dávid visszaérkezett a harcból, addigra az amálekiták földulták a tábort, gyerekeket, asszonyokat, minden vagyonukat, minden jószágukat elvitte az ellenség. Hát ez egy nagyon súlyos helyzet. Dávid, aki Isten felkentje volt, ugye akkor még bujkált ebben az időben Saul elől, még nem volt Izrael királya, de Isten fölkente őt, és hát egy ilyen dolog történt vele. És az ötödik rész azt írja, Dávidnak két felesége is fogságba hurcoltatott, a Jezreelből való Ahinoám, és a Kármelből való Abigél, a Nábál felesége. Dávid igen nagy szorultságba juta, mert a nép arról beszélt, hogy megkövezi őt, mivel az egész nép lelke elkeseredett, fiaik és leányaik mind miatt. Dávid azonban megerősíti magát az Úrban, az ő Istenében. Na, álljunk meg egy pillanatra. Tehát történt egy hatalmas csapás, egy katasztrófa, gyakorlatilag elvesztették mindenüket. Semmiük nem maradt, csak a lovuk, amin ültek, vagy mit tudom én, hogy mi volt nekik, azt nem írja az írás. De végül is egy hatalmas vesztesség érte őket. Mit csinál a nép ilyenkor természetes szinten? Nyilván, mikor valakit csapás ér, akkor elkeseredik, és nyilván ez nem egy örömteli dolog. De nézd meg Dávidot, ami Dávidban nagyszerű, és amit Dávidtól meg kell tanulnunk, az Istennel való kapcsolata. Akkor még ószövetség volt, de nézd meg, hogy hova fordult Dávid, hogy mi volt az első dolog, ami eszébe jutott. Az, hogy Dávid azonban megerősíti magát az Úrban, az ő Istenében. Ő ismerte Istent. Ő tudta, hogy kicsoda Isten. Ő tudta, hogy Isten hű szövetséges. És mondta Dávid Abjátár papnak, az Ahimélek fiának, hozd ide nékem az efódot, és Abjátár odavitte az efódot Dávidhoz. Az efód az a főpapi ruha volt, ha jól tudom, a 2 Mózes 28-ban olvashatjuk a Bibliában, hogy az efód az a főpapnak a ruházata volt, és a főpap abban a ruhában mehetett be Isten jelenlétébe. Itt ez egy nagyon érdekes dolog, ugye az efód az egy nagyon különleges szövésű ruha volt, rajta volt 12 kő, ami az Izrael 12 nemzetségét szimbolizálja, és ott volt az Urim és a Tummin, nem tudom pontosan jól mondom-e, és Dávid ezt a ruhát vette föl. Tehát tisztelettel ment oda az úrhoz, és azt mondja, hogy megkérdezi Dávid az urat mondván, üldözzem-e ezt a sereget? Utolérem-e őket? És mondanéki, üldözzed, mert bizonyosan utoléred, és szabadulást szerzel. Tehát Dávid, amikor bajba került, akkor Istenhez fordult. Megtisztelte az urat, és ez az öltözet, ez a papi öltözet, ez állt ugye egy mellvértből, és rajta volt az urim és tummin, tehát nem tudjuk, hogy hogyan használták, nagyon sokszor kutattam az Ószövetségbe, de amikor a főpap Isten elé ment, akkor nagyon gyakran úgy kértek választ, tehát az egyiknek a jelentése talán az, hogy fény, a másiknak az, hogy teljesség, és nem tudom, hogy kommunikáltak Istennel, annak idején a főpap, ezt nem írják az írások, de Istentől választ kapott. Biztos választ kapott arra, hogy igen, menjen utánuk, és mi történt? Visszaszereztek mindent. Mert Istenhez fordult, és Istenben bízott. Nem a saját csapatának az erejében, nem az ő hadvezéri képességében, hanem volt egy kapcsolata az Úrral. És az Úrtól kérdezte meg, hogy mit tegyen. És ha valamit, ezt nagyon meg kell tanulnunk Dávidtól, bármilyen kihívásunk van az életben, először az Úrhoz kell mennünk. És az Úr fogja hozni a válaszokat. Nekünk nincs ilyen efódunk, nincs is rá szükségünk, mert bennünk van Isten szelleme, aki mindent tud, és Isten szelleme elvezet bennünket minden igazságra. De ehhez hitre volt szüksége Dávidnak. És ő hitt és megbízott Istenbe. És úgy ment oda Isten elé. Jó, tehát nekünk mindez megvan, azt mondja Péter, ugye Péter levelét olvastuk, tehát mivel az ő isteni ereje, ez a 2 Péter 1-3, igen, Péter második levele, első rész, harmadik igeverse, mivel az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre, az Isten félelemre való, az ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, a 4. vers, amely által a megígért igen nagy becses áldásokkal ajándékozott meg bennünket, hogy azok által az isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, mely a kívánságokban van e világon. Na és itt jön a másik rész, amit összekevernek az emberek a hittel. Azok a vágyak és a kívánságok. Nagyon sokszor, nyilván aki megbetegszik, annak mi lehet a természetes vágya, azt hiszem meggyógyuljon, nem? Ha valakinek anyagi problémái vannak, mi a vágya? Nem az, hogy még szegényebb legyen, hanem nyilván az, hogy kikerüljön azból az űrzavarból, ami belekerült valamilyen oknál fogva. És ez egy természetes vágya az embernek, hiszen Isten megteremtette az embert, az ember, egy pogány ember is tiltakozik a betegség meg a szegénység ellen, meg a világ is harcol ellene. Egyedül a keresztények mondják azt, hogy ez Istentől való jó dolog. Nem tudom, hogy most kinek az oldalán állnak, mert Jézus azt mondja, hogy a betegség meg a szegénység az a sátánnak a műve, a tolvaj, aki meglopta az embert, tehát amikor bejött a bűn és a halál szellemi törvénye, akkor került az ember ilyen helyzetbe. Hát Jézus meg pontosan azért jött, hogy életünk legyen, és hogy bővölködjünk. És látjátok, hogy ez megint gond, mert ez egy rossz hit. Egy hamis hit, ha valaki azt hiszi, hogy Isten adja ránk a betegséget. Az egy hamis hit, hogy Isten nem akarja, hogy valaki meggyógyuljon. Ez megint csak egy hamis hit, hiszen a Biblia számos helyen írja, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, ugye, és az igazság ismeretére eljusson. De Jézus mindenkiért meghalt. Isten, amikor kihozta Izraelt az egyiptomi fogságból, akkor minden embernek megígérte, hogy bemehet az ígéret földjére, és mégsem mentek be. Akkor most Isten hamis ígérgető? És azt mondják, nem helyes dolog, hogyha mi a gyógyulásról beszélünk, mert ha a gyógyulásról beszélünk, és lesznek emberek, akik nem gyógyulnak meg, akkor mi hamis ígérgetők leszünk, és az emberek csalódottak lesznek. Vissza fogunk még mindjárt térni a zsidókhoz írt levélre, a 11-es részre, akkor most Isten hamis ígérgető volt, amikor Izrael népének megígérte az ígéret földjét? Kinek a hibája volt, hogy nem mentek be oda, akik nem mentek be? Az emberek miért? Mert hitetlenek voltak, bizalmatlanok voltak, lázadók voltak. Rossz volt a hitük. Rossz volt a hitük. Hittek inkább a lázítóknak, meg a lázadóknak, akik hústestben járó emberek voltak, és azok föllázították az embereket, föllázították az egész gyülekezetet. És mit okozott ez a számukra? Pusztulást okozott. Ugye, tehát Kóré, Dátán, aki föllázadt Mózes ellen, olvassuk, hogy mi történt. Meghalt akkor nagyon sok ezer ember. Az ő lázadásuk miatt nem Isten volt az oka. Józsué és Káleb ugyanabban a csapatban voltak, akiknek Isten az ígéretet tette. Mi volt a különbség a között, akik bementek és akik nem mentek be? Az, hogy ők feltétlenül megbíztak Istenbe. Ha Isten azt mondta, hogy be tudunk menni, akkor be tudunk menni. Azt mondja, vegyétek birtokba a földet. Őnekik be kellett volna menni csak, ugye ez csak, ez jó, most mondom én innen, lehet, hogy akkor én sem így gondolkodtam volna, de most az ige fényében látjuk, és az Ószövetség az megiratott a mi tanulságunkra. Tehát mi látjuk, hogy hol tévesztették el. És ebből okulni tudunk, hogy nekünk ma ugyanúgy hitben meg kell állni, mindegy, hogy mit látunk, mindegy, hogy mi a tapasztalat. Akkor is Isten igéje az igazság. És itt kell megállni. Tehát nézzük meg, hogy mik azok a megalapozatlan vágyak. Tehát például lehet olyan is, hogy ugye túlzottan idealizált romantikus kapcsolatok. Ugye sokan vannak, akiknek még nincs férje, vagy nincs felesége. És ugye keresi a tökéletest. És ez rendjén van. De olyan követelményrendszert ugye állít fel a média, a popkultúra ábrázolása táplálja ezeket a vágyakat. Táplálhatja a média, sok minden, és egy olyan irreális vágyak vannak, olyan magasra tett mérce, olyan szeretnék lenni, mint az a popstár, vagy az a híresség, vagy mit tudom én. Tehát ezek megint idealizált vágyak. Tehát a mi identitásunk nem abból fakad, hogy olyanok legyünk, mint mások, vagy megfeleljünk másoknak, hanem a mi identitásunk az Isten igéjéből kell, hogy legyen. A Jézus Krisztussal való kapcsolatunkból kell, hogy származzon. Hirtelen gazdagság, vagy a hírnév utáni vágy. Ezek megint nem Isten ígéretei, hanem az ember vágyából fakad. Valami háttere ezeknek van. Sokat nézed a romantikus filmeket, sokat nézed ezekről az új gazdagokról szóló filmeket, és akkor olyan szeretnél lenni, mint ő. Táplálják ezek az emberek hitét? Persze. Rossz irányba táplálják. Tehát ezért nem mindegy, hogy mit nézel, mit olvasol, mit hallasz, honnan szár, mi a hitednek az alapja. És az nem baj, hogyha valakinek van sok pénze, vagy van gazdagsága, de ez Isten ígéretéből kell, hogy fakadjon. Ugye, tökéletesség utáni vágy. Olyan szeretnék lenni, mint az XY, olyan tökéletes izmokkal, olyan kinézettel, mint a másik. Téged Isten így szeret, ahogy vagy, és a legtöbb embernek az a legtöbb problémája, hogy nem fogadja el saját magát, nincs megbékülve saját magával, nincs az a belső békesség, ugye múlt héten volt erről tanítás. Nem ez fogja adni az embernek a békességet. Tehát a békesség az nem kívülről fog jönni, a békesség az belünk van. Ugye szeretet, öröm, békesség, béketűrés. Ja, az, hogy ezek a békesség az nem kegyelmi ajándék, hanem a szellemnek a gyümölcse. Óriási különbség. Jó? Tehát ehhez nekünk engedelmeskedni kell, ehhez nekünk hitben kell járni, ehhez nekünk hinnünk kell Isten igéjébe, és meg kell bíznunk Istenbe. És ezt a szellemünk fogja megteremni a gyümölcsöt. Tehát mondom, magában a hit az nem mérhető. Viszont mérhető a hitünk a cselekedeteinkből. Ahogyan beszélünk, amiről beszélünk. És meg lehet látni a hitnek a következményeit, de még ez sem mindig. Mert a 11. rész a zsidókhoz írt levélben azt írja, hogy a hit által értjük meg, hogy a világ Isten igéje által teremtetett, hogy ami látható, az a láthatatlanból állott elő. Tehát minden, ami látható, az a láthatatlanból van. Tehát a szellemvilágnak a lenyomata ez a fizikai világ. És akkor itt felsorol néhány hithőst, itt beszél Ábelről, beszél Énokról, aztán Noéról, és beszél Ábrahámról a 8-as versben, 11-8, zsidó 11-8, hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, melyet örökölni fog, és kiment, nem tudván, hova megy. Miről tanúskodik ez? Szintén Ábrahám és Isten kapcsolatáról. Hogy Ábrahámnak olyan kapcsolata volt Istennel, hogy megbízott benne. Hogy minden, amit Isten mondott, azt Ábrahám megtette. Néha többet is tett, amit nem kellett volna, de megbízott Istenbe, és megtette, amit itt. Hitáltal lakozott az ígéret földjén, mint idegenben, sátrakba lakván, Izsákkal, Jákobban, ugyanazon ígéretnek örökös társaival, mert várta az alapokkal bíló várost, amely építője és alkotója az Isten. Amit szeretnék felolvasni, az a 11-13, azt mondja, hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolból látva és üdvözölve azokat, vallástévén arról, hogy idegenek és vándorok a földön. No, akkor most Isten hamis ígérgető? Nem. Vajon Istennek az ígérete be fog-e teljesedni, illetve egyrészt már beteljesedett, de be fog-e teljesedni Istennek az ígérete minden ember életében? Biztos lehet, hogy igen. Mert nincs itt maradandó városunk. Tehát Isten, amit megígért, az meg lesz neked. És itt a földön valószínű, hogy sok-sok minden vesztesség éri az embereket, de ennek nem Isten az oka. Tehát itt a földön is Isten egy áldott életet ígért nekünk, de van egy ellenségünk, van egy tolvaj, van egy ördög. Azt mondja az írás, hogy engedelmeskedjetek Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és megfut tőletek. Nagyon sokan csak a vers második részét idézik, hogy álljatok ellene az ördögnek, és megfut tőletek. De van ennek egy első része is, hogy engedelmeskedjetek az Istennek, és álljatok ellene az ördögnek, és az megfut tőletek. Igen, a hitünkkel dolgozni kell. Tehát a hit az nem a lusta keresztényeknek való. A hitünk az tud épülni, tud növekedni. Az 1 Péter 2-ben olvassuk, hogy mint a ma született csecsemők, az igazi, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. Tehát az Isten igéjén való táplálkozás az növekedést fog okozni nekünk. Mégpedig minél jobban tápláljuk magunkat Isten igéjével, annál jobban megismerjük őt, és annál jobban tudjuk birtokba venni mindazokat az ígéreteket, amelyeket Istentől kaptunk. Igen, és nekünk is meg kell tenni a magunk részét. De ha a sorozatokból gyűjtjük magunknak a vágyainkat, akkor az nem biztos, hogy Isten azt ígérte, hogy neked a lottó ötösön keresztül fog megáldani. Hihetsz benne, hogy megnyered a lottó ötös, de ez nem volt Isten ígérete, hogy téged mondjuk a lottón keresztül áld meg, vagy bármilyen más módon. Viszont le van írva a Bibliában, hogy mi már eleve áldottak vagyunk. Nem a hitünkkel szerezzük meg. A hit az csak egy kar, ami kinyúl azért, ami már a miénk. Tehát Isten nem bánja azt, hogyha mi jólétbe élünk, sőt, ugye Jézus azért jött, hogy életünk legyen, hogy bővölködjünk, amit viszont nem szeret Isten, a kapzsiságot és a kevésséget. És azt, hogy valaki a világ útján próbáljon meg különféle malőrökkel hozzájutni bizonyos dolgokhoz, az nem Istennek az útja. Jó, mi van még? Ugye hatalomvágy. Ez is egy óriási veszély. És sajnos a világ az beszűrődik a gyülekezetbe, mert ugye itt élünk ebben a világban. És látunk erre is bibliai példákat, például az Absalonnak a története, ugye 2 Sámuelben olvassuk, hogy voltak olyan vágyai, hogy ő az apja fölé szerette volna helyezni magát. Mit okozott ez a számára? A vesztét és a halálát. A Biblia számos életviteli útmutatást ad a számunkra. Nagyon sokan ezt úgy értelmezik, hogy törvények, ezek törvények. A Biblia sok mindenre figyelmeztet bennünket. Ugye nagyon sokszor nem vagyunk semmilyen törvény alatt, mi nem vagyunk a keresztény törvények alatt, mi nem vagyunk az ószövetségi törvények alatt. Ez igaz. Viszont a Biblia ad útmutatást egy-két dologgal kapcsolatban. Példabeszédeket gondolom, olvasgatjátok minden nap, illetve a levelekben is nagyon sok útmutatást kapunk. Isten az ő embereink keresztül, az igén keresztül figyelmeztet bennünket arra, hogy mi az, ami jó eredményre visz, és mi az, ami rossz eredményt fog hozni a számunkra. Lehet figyelmen kívül hagyni ezeket, lehetünk mi okosabbak Istentől, de egy dolog biztos, hogy a vetésnek mindig jön az aratása. És ezt senki nem tudja elkerülni, mert amit vet az ember, az fogja learatni. Tehát, hogyha lehet, hogy hited van a gyógyulásba, lehet, hogy abba kellene hagyni az alkoholizálást. Lehet, abba kellene hagyni a kábítószer fogyasztást. Vagy lehet, hogy egészségesebben kellene étkezni. Én nem tudom, hogy mi a helyzet. Az emberek várják a gyógyulásukat, miközben alapvető dolgokat nem tesznek meg. Mit ír az írás? Az Abcsel 20-28-ban van. Viseljetek gondot azért magatokra és az egész egyházra, melyre a Szent Szellem titeket vigyázókká tett. Jó, tehát mit mond az írás? Kinek kell vigyázni magára? Tehát nekünk. Izrael, csak például mondom, nem ilyen táplálkozási tanácsadást szeretnék mondani, de a Biblia foglalkozik ezzel is. Az Ószövetségben nagyon is foglalkozott, hogy mit ehettek, mit ihattak, és mennyit kellett böjtölni, mikor kellett böjtölni. Ne felejtsük el, hogy a fizikai testünk az a mi gondjainkra van bízva. Nekünk kell ápolni, nekünk kell táplálni, és ha valaki dohányzik, nem bűn, nem fog miatt a pokolba kerülni, legalábbis a Biblia szerint nem. Hogyha alkoholizál, attól sem fog a pokolba kerülni, a mennybe fog kerülni, de sokkal hamarabb, mint kellene. Tehát ezt is figyelembe kell venni, és közben imádkozik a gyógyulásáért. Tehát vannak olyan dolgok, amiket nekünk kell megtenni. És megint mi az, amit nekünk meg kell kérdezni Istentől? Hogy mit tegyünk? Mit tegyünk ebbe a helyzetbe? Kenneth Hagin írja a könyvébe, hogy volt egy szolgáló, aki az Isten dicsőséget igencsak magának szeretett tulajdonítani, és nagyon-nagyon kövér volt. Ugye Hagin figyelmeztette, kapott egy proféciát, hogy változtatni kellene. Hogy eleve a dicsőséget Istennek adjuk, és lehet, hogy oda kellene figyelni saját magára, mert gondok lesznek, és nem sokkal rá haza is ment az Úrhoz. Tehát mi is, nekünk is van egy részünk, amit meg kell tenni. És a helytelen hit az helytelen eredményhez fog vezetni. Tehát igenis foglalkozni kell magunkkal is, foglalkozni kell a testünkkel is, és a másik az, hogy foglalkozni kell a kapcsolatainkkal is. Tehát ez is mind hitáltal történik. Tehát először is a mi kapcsolatrendszerünk, egy jó kapcsolat, az úgy tud létrejönni, ha Istennel jó a kapcsolatunk. Nem lehet jó a kapcsolatunk az emberekkel, ha Istennel rossz a kapcsolatunk. Tehát minden onnan kezdődik, és minden onnan indul. Igenis, hogy kell, hogy közösségben legyünk az Úrral, kell, hogy olvassuk a Bibliánkat, kell, hogy olvassuk az igét. Nyilván nem kötelező, nincs előírva, hogy mennyit kell olvasni a Bibliát. Tehát nyilván az embernek a szelleme, az embernek a vágyik Isten igére, és vágyik Isten igazságára. És azok a vágyak, azok elvihetik az embert Isten útjáról. De ez nem Istentől való dolgok. Ugye Abszalom esetében is ő akart király lenni, és ő akarta Dávid fölé helyezni saját magát. Sajnos az életébe került, és nagyon fiatalon meghalt. Vagy ott van Adonájnak a lázadása, az Egy Királyok 2 első két fejezetében olvasunk róla. Ott Isten kijelölte a királyt, hogy ki legyen a király, hogy Salamon lesz a király, de Adonáj lázadást szervezett ellene. Mi történt vele? Meghalt. Meghalt, igaz, hogy Salamon lefejeztette, de mindegy, hogy mi történt, tehát végül is az életébe került. Életébe került. Tehát ezek a hamis vágyak, ami nem Isten ígéretére alapulnak. Jó, tehát menjünk és nézzük tovább, hogy, tehát, hogy az isteni fajta hit az ésszerű alapokon nyugszik. Az apostolok cselekedetei 24:14-ben onnan írtam ki igét erről, egyet, nagyon sok ige van ezzel kapcsolatban, amikor Pál Félix tisztartó előtt állt, apcsel 24:14, erről pedig vallást teszek néked, hogy én aszerint az út szerint, amelyeket felekezeteknek mondanak, úgy szolgálok az én atyáim Istenének, mint akik hisznek mindazokban, amik a törvényben és a prófétákban meg vannak írva. Mi volt Pál hitének az alapja? A Jézus Krisztus kijelentése, amit Jézus Krisztus mondott nekik, és amit a törvényben és a prófétákban meg van írva, hogy zsidó révén. Tehát mindazokat hiszi, hiszen mindazokat az ígéretek, amelyek beteljesedtek a Krisztusban, ott meg vannak írva. 2 Timóteus 1.12. Amiért szenvedem is, de nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem. És bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni a manapra. Mit mondott Pál apostol? Hogy tudom, hogy kinek hittem. Igenis, a mi hitünknek megvan az alapja, a mi keresztény hitünk alapja az a Jézus Krisztus halála és a feltámadása. Vitatkoznak azon, hogy most Isten a világot 6 nap alatt teremtette, vagy 6000 év alatt teremtette, vagy hogy történt a teremtés. Nem voltunk ott, annyit tudunk, amennyit a Biblia leír róla, de ez nem üdvösség kérdése. A mi keresztény hitünket ez alapjaiban nem rengeti meg, mert a mi hitünk alapja, még egyszer, Jézus Krisztus halála és a feltámadása, és nyilván közben el is temették, és ugye föltámadt a halálból, és Jézus Krisztus él. És ez a mi hitünk alapja, egy személyes kapcsolat Istennel, tehát tudom, kinek hittem. Egy élő kapcsolatunk van Istennek. Tehát ez nem egy hiedelemrendszer, nem egy mítosz, amiket emberek kitaláltak a vágyaikból, a hagyományaikból, a különféle kultúrákból, meg különféle mesékből, hanem Jézus Krisztus beazonosítható történelmileg is. Ugye Lukács evangéliumában olvassuk, hogy ugye Augustus császár idején született. Beazonosíthatók, hogy kik voltak akkor a császárok, mely időben született. Ott voltak a tanítványai, akik látták, amikor keresztre feszítették, látták, amikor meghalt, bár csak János volt ott a keresztnél, de ami eltemették, és találkoztak a feltámadt Jézus Krisztussal. Tehát megvannak azok a bizonyítékok, amik megdönthetetlen bizonyítékok. Az ördög az elmúlt 2 évezred alatt nagyon sokszor akart ezeket az igazságokat megcáfolni. Szerette volna olyan irányba terelni az emberek figyelmét, hogy hát ezek csak mítoszok, ezek csak a keresztények kitalációi, de nem sikerült, mert túl sok a bizonyíték, túl sok a szemtanú, és azok az írások mind a mai napig ugye megtalálhatók. És Jézus Krisztus él, és az ő vele való kapcsolatunk, ami keresztény hitünk alapja. A 2 Péter 3.18, ugye azt is meg fogjuk nézni, figyelmeztet bennünket az írás a hitetőkre és a csalókra, és azok folyamatosan jelen vannak. Tudván először azt, hogy az utolsó időkben csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnytűznek, akik a saját kívánságaik szerint járnak. Itt megint csak jelen van a kívánság. Amikor nem hitben járnak, hanem a kívánságaik szerint járnak. És ezt mondják, hol van az ő eljövetelének az ígérete? Mert mióta atyáink elhunytak, minden úgy maradt, ahogy teremtés kezdete óta van. Mert készakarva nem vesznek tudomást arról, hogy az egek régtől fogva voltak, és a föld, amely a vízből és a víz alá állott elő, az Isten szavára, amelyek által az akkori világ vízzel elborítván elveszett. Jó, tehát a lényeg az, hogy az utolsó idők ámítóiról a Biblia világosan beszél, még a Timoteushoz írt levélben is van szó. Mit céloznak mindezek? Azt célozzák, hogy az embereket kirabolják, a hívőket, a keresztényeket, az ördög kiüresítse a hitből. A szellem pedig nyíltan mondja, hogy az utolsó időkben némelyek elszakadnak a hittől, hitető szellemekre, gonosz szellemek tanításaira figyelmezvén. Ne felejtsétek el, hogy a szellemvilágban létezik a gonosz is, mint már az előbb említettem, és neki az a célja, hogy elhitessenek, hogy egy hazugságba higgyél. Így bukott el az első ember. Tehát a hazugság az egy olyan dolog, ami kirabolja az embert a hitből. Ezért nagyon-nagyon meg kell nézni azt, hogy az ember kinek hisz. És ezért fontos az, hogy hitelesen képviseljük Isten igéjét. Nézzük csak, hogy van ez itt tovább. Hazug beszédőek képmutatása által, akik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben. Akik tiltják a házast, hát itt leír egy-két dolgot. A hetes vers. A közönséges és vénasszonyos meséket pedig utasítsd el, hanem gyakorold magad az istenfélelemben. Ezeket Pál apostol jó tanácsként, utasításként, életviteli vezetésként, hogy hogyan vezesse Timóteusz a szolgálatát, írta Pál apostol. Nagyon sokan hisznek mesékben. A mi hitünk alapja, még egyszer mondom, Isten igéje. És Isten igazsága. Nagyon gyakran mosolygok, mikor korábban is, ugye évekkel ezelőtt is jöttek vendégek, akkor mindig a vendégszolgálatról különös proféciát akartál hallani. Meg mikor jönnek a vendégek, akkor ez mindig megtörténik. És ugyanazokat mondják el, amit itt hétről hétre hallasz. És az a gond utána, hogy nem változik semmi. Ugye volt egy alkalom, aki mindenki jött, és mindenki proféciát akart hallani. A kérdés az, hogy amit hallottál, megváltoztatta-e az életedet? Növelte-e hitedet? Jobb lett-e a kapcsolatod attól Istentől? Istennel? Nem. Tehát ez a kérdés, hogy milyen változást hoz. Tehát ha Isten igényének nem hiszed el, ami ide le van írva, akkor hiába kérdezel meg mást, ugyanazt fogja mondani. Új dologra viszket sok embernek a füle. Nagyon figyelj az új dolgokra. Ha új dolgokat hallasz, akkor fogjál gyanút. Jó? És nagyon nézzél utána. Mert nem biztos, hogy a hitedet táplálja. Nem biztos, hogy az Istennel való kapcsolatodat táplálja. És eltér itt különféle irányokba. Jó? Tehát itt a Timóteusz levélben ugyanezeket mondja a Timóteusznak, hogy igenis, hogy figyelni kell a tévtanítókra. A tévtanítóknak mi a célja? Az, hogy maguk után vonják a tanítványokat. Nagyon érdekes dolog, hogy mindenféle mesét elhisznek az emberek. Tehát vannak személyek, akik címeket, rangokat adnak maguknak. És ez a sztárkultusz, ez nagyon divatos, mióta hogy a televízió létezik, meg a média, különösen felerősödtek, ezek azok a nagyon híres sztárok. És vannak sztárprédikátorok, vannak sztárénekesek, vannak, és ez nem baj, hogyha vannak. Hálát adunk Istennek, ha ebbe Isten dicsőül meg, és nem az ember. A gond ott kezd lenni, amikor már az embereket magasztalják föl, és nem Istent. Ezzel van a gond, és nagyon beleesnek ebbe keresztények is, hogy a Szent Szellem ajándékai azok nem azért vannak, hogy az embert magasztalja föl, hanem azért, hogy Jézus Krisztusról tegyen bizonyságot. A dicsőítés az miért van? Azért, hogy tudjuk dicsérni és imádni Istent. És közben természetesen az nagyon jó, hogyha a dicsőítés jó, és élvezzük, és nem baj az, hogy milyen stílusban van, engem nem zavar, tehát ugye régen, ami divat volt, az a melódia, a szép, hát ma inkább a ritmus viszi a prímet, ezt tetszik a fiataloknak, rendben van, teljesen mindegy, hogy dicsérjük az Urat. csak az Úr dicsőjön meg, az a lényeg. Ugye Mirjam verte a dobot, amikor megszabadultak, akkor így dicsérték az Urat. És rendben van, tehát az, hogy ezt hogyan kell csinálni, megint nem írja a Biblia, hanem az, hogy annak szívből kell jönni, és a Jézus Krisztus kell, hogy megdicsőjön mindenben. Ugye a Szent Szellem adta a szolgálati ajándékokat, és ez, ahogy tegnap készültem és olvastam a Bibliát, ez tegnap jött le, és ezt föl is meg is osztom veletek, az 1 Korintus 12-ben le vannak írva a szolgálati ajándékok. És pedig némelyeket mondom a 12-28, 1 Korintus 12-28, és pedig némelyeket rendelt az Isten a gyülekezetben, először apostolokul, másodszor profétákul, harmadszor tanítókul, aztán csodatévő erőket, aztán gyógyításoknak ajándékait, segítőket, vezetőket, nyelvek, nemeit. Le van írva még a szolgálati ajándék az Efézusi levél 4. részébe és a Római levél 12. fejezetében olvashatsz erről, de itt nagyon hangsúlyos. Isten az apostolt nem a gyülekezeten kívül helyezte el. Tehát az apostol az nem arra van, hogy kimegy a gyülekezetből, és hívogatja az embereket. Az egy hamis apostol. Az nem apostol. Az Isten a szolgálókat a gyülekezetbe helyezte. Nem az apostolhoz helyezte a gyülekezetet, hanem a gyülekezetbe helyezte az apostolt. Az egy más dolog, hogy az evangélista vagy az apostol gyülekezeteket alapít. De ez a gyülekezet, az nem az apostol vállalkozása, nem az evangélista vállalkozása, hanem az Isten gyülekezete. És Isten a gyülekezet építésére helyezte el a szolgálati ajándékokat. És ha valaki téged kihívogat a gyülekezetből, az egy hamis apostol. Mindegy, hogy hívják, és mindegy, mi a neve. És nagyon sok ilyen hamis apostol van. Gyere hozzám, mert majd mi szeretni fogunk, mi majd törődni fogunk veled, mi majd pásztorolni fogunk téged, és látjuk ezeknek most már hosszú évek óta az eredményeit. Ez is egy hamis hit. Tehát a Krisztus teste az a kősziklára, a Krisztusra épül. Jó? És a közösségre épül, és az írás azt mondja, hogy ezek a szolgálati ajándékok, az Efézus 4 mondja, a Krisztus testének az épülésére adattak. Tehát ez is egy hamis hit. És mind azokból a hamis tanításokból, vagy rossz tanításokból, vagy rosszul értelmezett tanításokból ered, amit a szolgálati ajándékokról tanítottak. Tehát, ugye mit rangok? Hát, én egy különleges ember vagyok, neked nem lehet olyan kapcsolatod Istennel, mint nekem. Mert én egy, mit tudom én, milyen mindenki proféta, mindenki apostol, mindenki rangokat ad. Egy szilvafának nem kell rangot adni, hogy a szilvafa, majd a terméséről meglátod, hogy a szilvát terem, vagy almát terem, vagy mit terem. És ezek megint mind a rossz önképből fakadnak, az emberi önzésből. Én olyan különleges szent vagyok. És kezdődik az emberek imádata, az emberek fölmagasztalása. Ez mind a világból való. Amit én mondok, az az igazság. Semmi más igazság nem létezik. Egyedül én vagyok képes követni a Szent Szellemet, te nem. Hallottatok már ilyeneket, ugye? Ha belenéztek videókba, vagy néztek, lehet ezeket hallani. Tehát nagyon figyelj oda, hogy a te identitásod az a Krisztussal való kapcsolatodból fakad. Te ugyanolyan fontos vagy Jézus Krisztusnak, mint bárki más. A te imádat Jézus Krisztus pontosan ugyanúgy meghallgatja, mint bárki másét. És imádkozzál, és legyen bizalmat, tanuljunk Dávidtól, legyen bizalmunk Istenben. Ne emberekbe bízzál. Igen, Isten használ embereket, használ apostolokat, használ profétákat, használ evangelistákat, tanítókat, pásztorokat, ez az ötszörös szolgálat. Igen, miért? Egyetlen okkal, a Krisztus testének az építésére. Azért, hogy te épüljél, azért, hogy növekedjél, és azért, hogy a közösség, amit Isten helyezett el, ugye a kapcsok és a kötelékek által, Isten rakta ezt össze. Miért? Azért, hogy te tudjál növekedni. Ha valaki nincs a helyén, akkor nem tud növekedni. Jó, tehát ahova azt mondja az írás, szintén a 12-be írja, a 18-ban, most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testbe egyenként, mindegyiket, amint akarta. Kinek az akarata, hogy te itt vagy? Vagy kinek az akarata, hogy valaki nem itt van, hanem máshol van, mert máshova hívta el Isten? És hogyha ezeket szétszaggatjuk, akkor Isten ellen munkálkodunk. Jó, tehát Isten pontosan tudja, hogy neked miért ide Krisztus szeretete egyházba helyezett el, vagy engem, vagy téged. Jó, úgyhogy nem kell, hogy följebb bölcselkednünk, mint kellene bölcselkednünk, mondja Péter, hogy mindenkinek, hogy az Úr adta a hitnek a mértékét. De az írás az igazság. Jó, tehát nekünk mindenféleképpen is nagyon kell figyelnünk ma is a hitetőkre és a csalókra. És ki a vesztese, ki a károsultja mindennek? Az a hívő, aki itt is, ha máshova mész, akkor ugyanúgy emberekkel találkozol. Ugyanaz a Szent Szellem van jelen. Jó, tehát nem szaggatjuk szét a Krisztus testét, nem csalogatunk el, és nem kóborulunk el jobbra-balra. Tehát a hited Istenben legyen, ne a pásztorba, ne az apostolba, ne a... Viszont imádkozzál értük, mert szükségük van, ugye Pál is mondja, hogy imádkozzatok érettem, mert bizony szükség van az imáitokra. És szükséges az, hogy növekedjünk, hogy közösen növekedjünk, és elvegyük Istennek az áldásait. Jó? Tehát a gyülekezet főpapja, vezetője Jézus Krisztus. És hálát adunk ezért. Jó? És a kérdés az, hogy ugye a saját királyságépítés, ez megint csak nagyon-nagyon jellemzővé vált. Úgyhogy figyeljünk arra, hogy a szellemet kövessük, Isten szellemét, és legyen fülünk a hallásra. 1 Korintus 2.4. Pál azt mondja, hogy az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben állott, hanem szellemnek és az erőnek a megmutatásában. Tehát Pál apostol nem mesterkért meséket mesélt, hanem végezte Isten munkáját, és azt erők, jelek és csodák követték. A Kolosze 2.1. Mert akarom, hogy tudtotokra legyen, hogy milyen nagy tusakodásom van ti érettetek azokért, akik Laodiciában vannak, és mindazokért, akik nem láttak engem személy szerint testben. Hogy vigasztalást vegyen az ő szívük egybeköttetvén a szeretetben, hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának a megismerésére. Honnan jön a helyes hit? Isten igének a hallásából. Miért kell az értelmünket táplálni? Azért, mert a hitünk alapja, bocsánat, háttere ad az ismeretünk. Ha rossz az ismeret, amit ma szerettem volna kihangsúlyozni, nem tudom, hogy ez mennyire jött át, vagy nem, de amit szerettem volna kihangsúlyozni, hogy a hitünk az nem véletlenül csak úgy lesz. Tehát a hitünknek van háttere. Az isteni fajta hitnek a háttere az Isten igéje, a Krisztussal és a Szent Szellemmel való közösségünkből kell, hogy fakadjon. Ez kell, hogy legyen a mi legfőbb identitásunk. Azt mondja, amelyben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve. Ugye Kolosze 2.3. Ha meg akarsz tudni dolgokat, mind változtassál. A gyógyulással kapcsolatban is imádkozunk. Oké, rendben van, valamikor Isten csodát tesz, megnyit egy fület, fölállít egy bénárt, vagy föltámaszt halottat, Isten megteszi. Tehát erre nekünk úgymond nincs befolyásunk, mi a hitünket oda tesszük, hogy Isten igéje igaz, és megtesszük a mi részünket. De a hívőnek is meg kell tennie a maga részét. Hallani kell esetleg Istentől, hogy mit kellene változtatni az életedben. Nem jó úton van, mennek tönkre a kapcsolataid. A napokban is kaptam egy telefont, hogy egyedül vagyok, nincs senkim. Hát ezért valamit tettél. És barátaid, ismerőseid, hát azok sincsenek, én senkivel nem vagyok jóba. Na most ahhoz, hogy valaki senkivel ne legyen jóba, azért valamit tenni kell. Jó? Tehát lehet, hogy Istentől azt kellene meghallani, hogy min változtassunk. Ugyanez a helyzet a kapcsolatokkal. A sátán a kapcsolatokat, ugye a legkisebb kötelék az a család. A család. És az ördög szeretné ezeket szétvaglosni. Szeretné a kötelékeket szétkapcsolni. Ugye, nagyon sokszor imádkozunk házastársakért, de amit neked meg kell tenni, és amit nem fog megtenni a Szent Szellem, meg Isten se fog megtenni helyetted, neked ápolni kell a kapcsolatokat. Jó? Tehát nagyon sokan élnek házasságban, társas magányban. Nem akarok ma házasságról beszélni, csak hogy a hitedet tedd már oda, hogy igenis, ha te nem vagy hajlandó beszélgetni a feleségeddel vagy a férjeddel, az előbb-utóbb a vállóperes bíróságon fog végződni az egész. Igen, ápolni kell a kapcsolatainkat. És nem biztos, hogy mindig mindenben egyetértetek, azt sem biztos, hogy nem lesz egy kis tányércsörgés, de azt mondja az ige, le ne menjen a napati haragotokon. Tehát bocsássatok meg egymásnak, stb. Jó? Tehát, hogyha kapcsolatot akarsz, akkor azt a kapcsolatot ápolni kell. És így ugyanúgy, ahogy Istennel ápolni kell a kapcsolatot. Jó? Tehát ha valaki mindenkivel rosszba van, azért valamit tett, akkor valakinek meg kell változni. Akkor azért kell imádkozni, hogy a Szent Szellem segítsen neked abba, hogy mi az, amin változtass. Jó? Tehát néhány hónappal ezelőtt lehajoltam, nem tudtam bekötni a cipőmfűzőjét. Mondom, ez egy nagyon súlyos helyzet. Akkor le kell fogyni. És imádkoztam, hogy Uram, segíts nekem, nekem nem megy. És úton vagyok már hozzá, de de nekem kell változtatni. Tehát az én testemről, a te testedről neked kell gondot viselni, és meg kell tenni egy bizonyos részt. Jó? Tehát, hogyha egészségtelenül táplálkozol, nem mozogsz, nem kell hozzá nagy logika, el fogsz hízni. Tehát akkor mit kell tenni? Valamit változtatni kell. Jó? És legyen abba hited, hogy Isten igen meg fogja mutatni, hogy mi az, amit tenned kell. Lehet, hogy sétálnod kell, lehet, hogy valamint étrenden változtatni kell. De Isten szelleme ebbe is fog tanácsot adni, és fog vezetni téged. Jó? Tehát most egy kicsit megkanyarodtam a hit témájától, de az ige erről is tanít bennünket, és ez is hit kérdés. Tehát vannak egy fizikai testben élünk, és vannak itt fizikai törvények, a világba, és nem lehet ezeket kikerülni. Ugye? Tehát ha valaki ejtőernyő nélkül leugrik a repülőgépből, akkor meg fog halni. Kész, le fog zuhanni. Kész, ennyi. Tehát vannak fizikai törvények, és ezeket tudomásul kell venni, mi egy fizikai testben élünk, és igenis, legyen hited arra is, hogy kérdezd meg Istent ezzel kapcsolatban, hogy mi az, amit tegyél. És ha eltévesztjük, elrontjuk, akkor mindig szaladhatunk Istenhez, és az Úr segíteni fog nekünk. Az Úr nem fog kárhoztatni, az Úr mindig a te oldaladon áll, és bízzál meg Istenben. Tehát legyen hitetek Istenben, azt mondja az írás.